Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Pünkösd második napjának igehirdetési alapigéjét. Megírva találjuk a korintusiakhoz írt első levél második fejezetében a 11. verstől a következőképpen. Ezt írja Pál, mert ki ismerheti meg az emberek közül azt, ami az emberben van. Egyedül az emberi lélek, amely benne lakik. Ugyannígy azt sem ismerheti senki, ami Istenben van, csak Isten lelke. Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. Ezeket hirdetjük is, de nem emberi bölcsességből tanult szavakkal, hanem a lélektől jött tanítással, a lelki dolgokat a lelki embereknek magyarázva. A nem lelki ember pedig nem fogadja el az Isten lelkének dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti. Sőt, megismerni sem képes, mert csak lelki módon lehet azokat megítélni. A lelki ember azonban mindent megítél, de őt senki sem ítéli meg. Mert ki ismerte meg úgy az Úr gondolatát, hogy őt kioktathatná. Bennünk pedig Krisztus értelme van. Amen. Ünneplő gyülekezet, testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, mintha kicserélték volna. Használjuk ezt a kifejezést, ezt a mondatot elég gyakran olyan helyzetekben, amikor azt szeretnénk elmondani, hogy az az illető, akire gondolunk, akire mondjuk ezt a mondatot, mint a kicserélték volna, nagyon megváltozott. Valami gyökeresen megváltozott az ő életében. Azon gondolkoztam, hogy talán a kamaszoknál és a szerelmeseknél válik egészen kézzel foghatóvá ez a fajta változás, mintha kicserélték volna. A kamasz, aki szinte egyik pillanatról a másikra olyan átalakuláson tud keresztül menni, amelyet a szülő le sem képes követni, mert az a ruha, amit napokig le sem lehetett imádkozni róla, egyik pillanatról a másikra a kukában randol. És a kérdésre, hogy miért, a válasz az, hogy soha nem is szerette. És az ember csak vakarja a fejét, hogy hogy is van ez. Vagy a szerelmes, aki amikor megismeri élete párját, hirtelen elfelejti mindazt, ami mögötte van, a sok keserűséget, az átsírt éjszakákat, a boldogtalan, magányos órákat, és hirtelen madarat lehet vele fogatni, a fellegekben jár, és még lehetne sorolni a jelzőket. Azt gondolom, mindenki ismeri ezt, mindenki találkozott ezzel a jelenséggel, személyesen is áttélte talán. Pünkös napján Jézus tanítványai olyan változáson mennek át, amelyre talán ők maguk sem számítottak. Az életük újabb gyökeres fordulatot vett. Igen, újabbat, mert már egyszer megtörtént velük valami igen hasonló. Amikor Jézus megszólította őket, és ők mindent otthagyva követték őt. Felborult az addigi életük, a hétköznapjaik. Hátuk mögött hagytak mindent, a munkát, a családot, mert úgy érezték, hogy Jézussal valami sokkal több, sokkal jobb dolog részesei lehetnek. Olyanok voltak, mint a szerelmes, akit nem érdekel semmi, mindent képes feláldozni azért, csak hogy a szerelmével lehessen. Jézus hívása is ilyen vonzó volt. Én magam 14 éves voltam, amikor ezt a hívást, ezt átéltem. Egészen furcsa érzés volt, éppen akkor, amikor kezdett kinyílni számomra a világ, és kezdtem látni a lehetőségeket, hogy milyen jól lehetne az életet élni, és milyen nagyszerűen lehetne abban a nagybetűs életbe belecsapni. Jöttek is a, mondhatom így, kísértések, és az osztálytársak ott voltak, akik bele szerettek volna rángatni mindenféle jobbnál jobb dologba, ami szerintük jobbnál jobb volt. És én péntek esténként nem kukákat borogatni mentem a városba, hanem ifjúsági órára jártam. Nem a vörös bor, kóla és a vodka narancs bűvöletében éltem, hanem elbűvölt a Biblia színes világa. Átéltem azt, amit leköszönő esperesünk írt egy ifjúsági énekben, megszólított, hogy legyek tanítványa, s emberek halászává tesz majd engemet. És én mentem, csodákra várva, nem tudom, mi történt velem. Ne gondolt, hogy álom volt az egész, megmutatta nékem szeretetét. Igen, valahogy ezt éltem át, nagyon szerettem, és szeretem ma is ezt az éneket, ifjúsággal rendszeresen énekeljük. Mert valóban megszólított az Isten, és minden megváltozott. Minden átalakult. Mágnesként kezdett vonzani az a közösség, ami nem egyszerűen egy baráti társaság volt, hanem amelyben együtt Jézus barátaivá válhattunk. És nem csak az ifjúsági közösség volt ilyen, hanem az Isten tisztelet közössége is. Nagyon szívesen jártam 14-15 évesen Isten tiszteletre, később is, de ekkor kezdődött. Nagy örömmel és nagy lelkesedéssel. Még akkor is, hogyha nem minden egyes részét élveztem. És ahogy egyre inkább Jézus felé közeledtünk ezekben a közösségekben, egyre inkább azt éreztem, hogy minden más az másodlagos, sőt sokadrangú. Már nem érdekel. Már csak egy dolog érdekel. Jézus Krisztus. Szerintem sokan gondolták azt, hogy ez csupán egy kamaszkori fellángolás az én életemben, majd elmúlik, de nem múlt el. Nem sokkal később, éppen 23 évvel ezelőtt konfirmációmon átéltem azt is, amit a tanítványok élhettek át pünkös napján, amikor Isten lelkével betöltekeztek. És ami egy még fontosabb változás volt aztán az én életemben, ott bennem. Az, amit Pál néhány verssel a mára kijelölt alapige előtt leírt, és amelyet tegnap is említettem már, akik itt voltak, hallhatták ezt a mondatot, nem akarok tudni másról köztetek, csak Jézus Krisztusról. Mondhatom azt, hogy egy ügyűvé váltam. Ahogy a tanítványok is egy ügyűvé váltak ott pünkös napján. Megnéztem a szótárat, mit jelent ez az egy ügyű kifejezés. Azt jelenti, hogy kissé buta, gyenge értelmi képességű, szűklátókörű, nagyon tudatlan személy. Igen, ezé váltam. Egy ügyűvé. Ilyennek tűnhet az, akit az Isten elhívott, és akinek a lelkét adta. Mert kit tartunk mi butának? Például azt, aki mindig ugyanazt szajkozza, vagy aki nem vesz részt azokban a dolgokban, amikre azt mondjuk, hogy már pedig az milyen jó. De együgyűnek lenni a tanítványok számára pünkösd után azt jelentette, és számomra is azt jelentette, hogy csak egy ügy volt. Csak egyetlen egy ügy volt, amivel ők foglalkoztak, ami érdekelte őket. Csak egy ügy. Jézus Krisztus ügye. Ez ha valaki kívülállóként nézi, akkor valóban azt gondolhatja, hogy megbolondult, hogy bekattant. Pál apostol ennek a levélnek az elején, az első fejezetben írja le, hogy a tetszett Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. Amit most hallanak a testvérek, az igehirdetés, ez bolondság. Ez egy butaság. Azok számára, akiket az Isten lelke még nem töltött be. De azok számára, akiket betöltött már az Isten lelke, azoknak a számára élet. Pünkös napján azt mondták a tanítványokra, amikor kiálltak az utcára, hogy részegek. Tegnap hallhattuk azt, hogy mit válaszolt erre Péter, és hogyan fejti ki, hogy itt nem ittasságról, hanem a lélek munkájáról, Isten lelkének a munkájáról van szó. Isten lelke. Mai alapigénknek is kulcsfogalma. Most szokásomtól eltérően nem idézem újra és újra az alapigét, elég nehéz ige ez így első hallásra, érdemes olvasgatni, elég sokszor szerepel benne a lélek szó minden esetre. Kulcs fogalom ez, az Isten lelke. Pál apostol arról ír, hogy akiket Isten betölt az ő lelkével, akiknek Isten adja az ő lelkét, azok megismerik, felismerik, amit Isten ajándékozott nekik. Azok már nem bolondságnak tartják azt, hanem igazságnak. Nézzük meg, mit is jelent ez az isteni lélek. Akik tegnap itt voltak, azok már részben hallhattak néhány dolgot, most nem ugyanazt szeretném elmondani. A pünkösdi történetben a tanítványok szélrohamhoz hasonló zúgást hallanak, és tüzes lángnyelvek ereszkednek le rájuk. Szélroham. Először nézzük meg ezt a szélrohamot. Miért is a léleknek a jele, szimbóluma a szél? A teremtés története, a Biblia így kezdődik. Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten lelke lebegett a vizek fölött. Akkor ezt mondta Isten, legyen világosság, és lett világosság. Isten lelke a sötét vizek felett leveg. A héberben több szó is van a lélekre. A Biblia nyelvén ezek közül az egyik a ruach. Azt jelenti, azt is jelenti, hogy szél. Igen, mert Isten lelke olyan, mint a szél, amit nem látunk, csak tapasztaljuk, csak érezzük. Olyan ez a teremtés leírás, mintha a sötétséget Isten lelke kifújná, elfújná, és a helyébe érkezne a világosság. Nagy viharoknál, amikor egészen besötétül, sötét az ég, és elkezd fújni a szél, és elfújja a felhőket, akkor hirtelen világos lesz. Valami ilyesmi történik akkor, amikor Isten elküldi az ő lelkét. Mintha elfújná a sötétséget az emberből, hirtelen világos lesz. Minden értelmet nyer. És ahogy Pál mondja, egyik pillanatról a másikra, kárnak és szemétnek ítélek mindent. Mindent, ami nem Jézus Krisztus. Mindent, ami addig esetleg hatással volt rám. Annyi minden van, ami hatással van az életünkre. Hozunk magunkkal dolgokat a családból, tanulunk, dolgozunk, nézzük a tévét, beszélgetünk emberekkel, olvasunk, internetezünk, információkat gyűjtünk, és azt mondjuk, majd mi eldöntjük, hogy mi a fontos a mi számunkra, és mi nem az. Csak közben azt nem veszük észre, hogy befolyás alatt vagyunk. A saját kis kereteinken belül mozgunk, nem tudunk kilépni, hiszen el sem tudjuk képzelni, milyen az kívül lenni. Ezt a mai alapigényben valahogy úgy fogalmazza meg Pál, hogy amíg az emberben csak az emberi lélek van meg, addig nem tud kilépni, nem tud másra gondolni, csak az, hogy jó az, amit ő csinál. De amint kívülről jön egy hatás, az Isten megérinti őt, onnantól kezdve kinyílik a világ. Hogy mit jelent ez, egy kedves történet van, én nagyon szeretem ezt a történetet, már igehirdetésben is mondtam, úgyhogy bocsánat, ha valakinek ismétlésnek tűnik, de nagyon ideillőnek érzem. Két magzat beszélget az anyja hasában. Nyilván egy elképzelt történetről van szó. Az egyik. Mondd, te hiszel a születés utáni életben? Persze. A születés után jön az élet. Talán azért vagyunk itt, hogy felkészüljünk arra, ami ezután következik. Ugyan már, a születés után nincs semmi. Onnan még senki nem tért vissza. És különben is, hogy néz neki? Azt pontosan nem tudom, de úgy érzem, hogy ott mindenhol fények vannak. És talán a saját lábunkon fogunk járni, és a saját szánkkal eszünk. Ez már végképp ostobaság. Járni nem lehet, és még hogy szájjal enni, nevetséges. Hát nem látod a köldök zsinort? És ha már itt tartunk, gondolkodj el egy picit. Azért nem lehetséges a szülés utáni élet, mert a köldök zsinór túl rövid. Igen, de szerintem valami biztosan lesz, épp csak máshogy, mint amit itt életnek nevezünk. Ostoba vagy. A szüléssel az élet véget ér és kész. Figyelj, nem tudom pontosan mi lesz, de majd a mama segít nekünk. A mama? Te hiszel a mamában? Igen. Ne nevettesd ki magad. Láttad már valahol? Egyáltalán látta már valaki? Nem, mert itt van körülöttünk. Benne élünk. És bizony neki köszönhetjük, hogy vagyunk. Na most már hagyjál békén ezzel az ostobasággal, jó? Majd akkor hiszem a mamát, ha látom. Látni nem tudod, de ha elcsendesedsz, akkor hallhatod az énekét, érezheted a szeretetét. Ha elcsendesedsz, érezni fogod a simogatását, érezni fogod óvó kezét. Idáig a történet, és valóban mennyire igaz ez. Az emberek egy része nem is beszél Istenről, mert bolondságnak tartja. Ők azok, akik nem figyelnek oda azokra a jelekre, amelyeket Isten küld feléjük. Mert igen, Isten ma is küld jeleket. Még velünk is törődik, még veled is törődik. Szeretne gondoskodni rólad. Pál azt mondja, hogy Isten a saját lelkéből ad. És ha mi ezt hittel elfogadjuk, jobban mondva, ha nem állunk ellent, akkor ez olyan hatással van az életünkre, mint a szél a vihar felhőkre. Megkapjuk ezt a lelket, és hirtelen minden világossá válik. Tisztán fogunk látni. Pál máshol ezt úgy fogalmazza meg, most még tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Ez történik a tanítványokkal pünköstkor. Betöltekeznek az Isten szent lelkével, és színről színre látnak. Minden világos lesz számukra. Azonban ez nem csak a szélzúgás, a lélek kitöltésének kísérő jelensége, mert ott van egy másik elem is, a tűz. A tűz, amely Isten jelenlétének a szimbóluma, erről tegnap részletesen beszéltem, ugyanakkor a tűz az emberi életnek a nélkülözhetetlen része. Ezt a kettőt összerakjuk, tehát, hogy Isten szimbóluma és az emberi élet nélkülözhetetlen része, akkor ebből kijön valami olyasmi, hogy Isten az emberi élet nélkülözhetetlen része. A tűznek ugyanakkor van egy funkciója, amely jelen esetben fontossá válik, tisztít. Ezt kevesebbszer szoktuk gondolni, ugye az éget, a meleget ad, tudunk rajta főzni, és egyéb dolgokat szoktuk mondani, de a tisztító hatása a tűznek, az arra sokkal kevesebbszer gondolunk. Pedig használjuk a tüzet fertőtlenítése és tisztítása is. A tűzben edzik meg a vasat, ami azt jelenti, hogy kiégetik belőle azt a sok minden más anyagot, ami fölösleges. Azaz megtisztítják, megedzik, sokkal erősebbé válik a vas a tűz hatására. Isten lelke valahogy így tisztít meg bennünket. Megedz, alkalmassá tesz arra, hogy mi az ő követei legyünk. Ahogy a tanítványok egyik pillanatról a másikra alkalmassá váltak a feladatra, hogy kimenjenek és Jeruzsálem utcáin hirdessék az evangéliumot, hogy tanúskodjanak Jézus Krisztusról, úgy a lélek minket is, téged is és engem is alkalmassá tud tenni arra, hogy ezt megtegyük. És igen, lehet, hogy ezért sokan bolondnak, együgyűnek tartanak bennünket, de a lélekkel betöltekezett emberről mindez lepereg. Mert mi tudjuk azt, hogy mi Istenben vagyunk. Az ő lelke tölt be bennünket. És ezáltal egy csodálatos világ tárul a szemeink elé. Egy világ, amelyben nincsen bűn. Egy világ, amelyben a szeretet a legfőbb törvény. Egy világ, ahol nem ítélnek meg bennünket. Jézus azt mondta a lélekről, hogy bátorító, hogy erőt adó, hogy pártfogó. Adja Isten nekünk az ő szent lelkét, hogy valóban bátrak legyünk szembenézni azokkal, akik bolondnak tartják Jézus követőit, és a szemükbe nézve legyen erőnk bizonyságot tenni arról, akivel lenni, együtt lenni a legnagyobb boldogság ezen a világon, aki miatt mindent odaadna az ember. Imádkozzunk. Mennyi atyánk, küld el nekünk szent lelkedet. Te töltsd be bennünket, kérünk, mert magunktól képtelenek vagyunk arra, hogy megértsük a te szándékodat a mi életünkben. Kérünk téged, Urunk, hogy te láttasd meg velünk szent lelked által azt, hogy mi a bűn, hogy mi az ítélet, és mi az örök élet. Kérünk téged, hogy te világosíts meg bennünket. Kérünk téged, hogy űzd el a mi életünkből a sötétséget, a bűn hatalmát, és te teremts újjá bennünket szent lelked erejével. Jézus Krisztusért, ami Urunkért kérünk. Amen.